Isten igéje keres bennünket ezen a mai estén, hogy mondtam, Ananiás és Pál találkozásából, de hogy érthetőbb legyen az egész történet, az első 19 verset felolvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből. Saul pedig az úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, hogy mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, a név szerint Anániás. Az úr megszólította őt látomásban, Anániás. Ő így válaszolt, íme, itt vagyok, uram. Az úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abban az utcába, melyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg a Judás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette a kezét és ezt mondta, atyám fia Saul. Az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le szeméről, újra látott. Aztán felkelt és megkeresztelkedett. Majd miután evett, erőre kapott. Valaki a bibliaolvasó kalauz szerint olvassa az igét, akkor az apostolok cselekedeteit vesszük most végig, és nagyon szépen kirajzolódik egy ív, amit Isten elvégez az első gyülekezetek életében, az első keresztények életében. Isten munkája, az apostolok cselekedetei, furcsa egy kicsit a név, mintha az apostolokon lenne a hangsúly, az apostolok miket tettek. Nyilvánvalóan ez van leírva, de ez tulajdonképpen Isten munkáját mutatja, hogy hogyan is cselekszik Isten. És nagyon szép ez az ív, ez az összekötés, ez is egy ilyen egyenes ív, nagyon szépen halad felfelé. Az apostoloknak a kezdeti bizonytalanságé után, amikor börtönbe vetik őket, gyógyítanak, sokféle dolog van az életükben, elkezdődik egy erősebb vonal, elkezdenek szétszóródni az üldözések következtében, és aztán Samáriába is eljutnak a keresztények, és az első köröket járva eljutnak Damaszkuszba is, és olvasunk mártír történetet is, István megkövezésének a történetét, nem minden volt ebben nagyon szép, vagy legalábbis olyan megnyugtató ebben az első időszakban, és olvasunk nagyon szép történetet is, mint például az etióp kincstárnoknak a megtérését, amik olvassa a Szentírást, és közben csatlakozik hozzá Fülöp, és aztán ugye meg is keresztelkedik. Csak így jutunk el a 9. részhez, ami egy nagyon központi része az apostolok cselekedeteinek, hiszen Pál apostolnak a megtéréséről szól, amivel nagyot fordul úgymond a keresztény életvilág, hiszen Pál nem csak a személyes életében átélt megtérés a fontos, nem csak ezt olvassuk el, hanem az ő munkája az kiterjed egészen ugye Európáig, tulajdonképpen az, hogy mi itt vagyunk, itt ülünk, az az ő munkájának is az eredménye, de mondom, Isten cselekszik embereken keresztül. És nagyon szépen követik egymást ezek a történetek, sok szép párhuzamos történet alakul ki, összekapcsolódik ez a két város, Jeruzsálem és Damaszkusz, akik a történelem során azért nagyon sok mindent átéltek egymással kapcsolatban. Ez az egyenes utca, ahogy mondtam, a keleti és nyugati városrészt köti össze Damaszkuszba, de jelképesen egy kicsit a keleti és nyugati világot is. Damaszkusz mindig egy központ volt, kereskedelmi központ, és az utak találkozásának a helye is egy nagyon gazdag város. Ószövetségben az eleinte hatalmasabb volt, még Jeruzsálemnél is. És állandóan egyfajta rivalizálás volt a két város között. Nagyon sok olyan mondatot olvasunk az Ószövetségben, ahol Damaszkusz példaként van említve, vagy pozitív példaként, esetleg Jeruzsálemmel szemben, és aztán van egy sor ítéletes profécia is Damaszkusz ellen, a felfúvalkodottságának, elbizakodottságának a jelképe is lesz Damaszkusz. És nem sokkal pünkösd után egy maroknyi kis keresztény közösséget találunk, ahogy olvastuk a zsinagógákban. Ez az első kereszténység hasonló lehetett, mint a jeruzsálemi, hogy zsidókból lettek keresztények, és zsinagógákban jöttek össze, kis eklézsiákban, kis gyülekezetekben, és Pál ezekhez a gyülekezetekhez kér a jeruzsálemi vezetőségtől engedélyt, hogy ezeket az ellenséges elemeket összegyűjtse. De egyébként a világokat összekötő út, ha valaki Jeruzsálembe jár, akkor tudja, hogy van egy damaszkuszi kapu, ami szintén kivezet Jeruzsálem óvárosából, és ez összekötődik ez a kettő út. Akkor, ez egy olyan légvonalban, olyan 200 kilométer, ma ha valaki beüti a Google Maps-be, akkor 370 kilométert ír, és írja a Google Maps, hogy Jordánián keresztül kell menni, tehát ki kell kerülni, nem lehet közvetlenül ugye átmenni a két ország között, Szíria és Izrael között van egy ilyen senki földje, katonai terület. Tehát egy kis közösséget találunk ott, és azt olvassuk, hogy Pál, mint egy dühös vadállat éppen ellenük megy. Nagyon kemények jelzőket használ a Szentírás, korábban is, itt a 8. fejezetben, hogy Pál pusztítja a keresztényeket, írtja ellenséges velük szemben, és itt is azért megy, még külön kihangsúlyozza a Szentírás, hogy férfiakat is, nőket is összegyűjtsön, és visszavigyen Jeruzsálembe, vagy Jeruzsálembe vigyen, mint egy felszámolva ezt az új szektát. És ekkor következik be az a nagy dolog, ami Pál apostol életét teljesen megváltoztatja, a megtérés. Ez egy nagyon bevett kifejezés is lett, annyira nagy volt a változás, mondom, üldözi a keresztényeket, és ő lesz a legnagyobb keresztény, hogy ezt így is mondjuk, hogy pálfordulás, ha valaki nagyot változik, akkor a világi nyelvben is ezt mondják, damaszkuszi út. A rendszerváltáskor ugye Eszterházy Péter író jegyezte meg, kicsit ilyen szarkasztikusan, hogy nagy a tolongás a damaszkuszi úton, mert akkor nagyon sok ember úgy érezte, hogy most meg kell változni, mert egy más kurzus jön. Jött is egyébként, de a megtérés az nem ezt jelenti, nem egy ilyen váltást, hogy akkor megfordul valakinek az élete, hanem egy belső változást. Ifis korunkban ezen jól el szoktunk szórakozni, még kecskeméti korunkban, hogy akkor mi a megtérés. Mondtak, hogy 180 fokos fordulat, mert az a megfordulás, vagy 360 fokos, az ugye egy teljes kör. Hát itt Pál apostol életében ebből látszik, hogy nem a fizikai jelenség az érdekes, hiszen ő tovább megy azon az úton, amit elindult, végig megfordul egészen, teljesen, és ugyanabban az irányba megy tovább. Megtérés az egy belső változás, És ez a történet is nem a külső változás mutatja meg, hogy a belsőt. A megtérés után az életünk útja nem mehet abba az irányba, amerre ment, hanem más lélekkel megy, és talán ez az egyenes utca, ez az egyértelműség, ez ebben is kifejeződik már az Ószövetségben is. Anániásról szól ez a mai történet, akiről ez az egyetlen történet maradt fenn. Ez nyilvánvaló nem azonos azzal az Anániással, aki a Anániás és Zafira történetében elsüllyed az életük, meghalnak ott az apostolok előtt, hanem egyetlen helyen itt ill róla, hogy ő lesz az, aki a Pálnak tulajdonképpen egyfajta igazolója lesz, aki Saulusból Paulus lesz. És hát mindkettő ebben a történetben az érdekes, mindkettő látomásban kapja meg, hogy mit tesz a másik. Ugye Anániás azt látja, hogy Pál imádkozik, és Pál pedig azt látja, hogy be fog jönni hozzá egy ilyen idegen, aki egyébként ugye nem nagyon jönne be hozzá. Nagyon szép a kifejezés is, ugye a Szentírás ezekkel a szavakkal is így játszik, hogy Pál, aki az öldökléstől lihegve indul el, és utána pedig van egy fordulat, hogy Pál imádkozik. Itt látszik a megtérésnek a különbsége, hogy mennyire döbbenetes, hogy valaki egy fröcsögő szájjal átkozódva megy, hogy valakiket megöljön, vagy elfogjon, és utána pedig imádkozik ez az ember. Ez egy óriási kép. Már Anániásnak eleve ez a kép egy megdöbbentő dolog lehetett. Mindkettő olyanról hal, ami számára legelképzelhetetlenebb. Anániásnak Saul említésére bizonyára görcsbe rándult a gyomra. Nem képzelhető el, hogy egy ilyen valakihez van küldetése, aki nem csak hogy ellenséges, hanem még veszélyes is. És hát ismerjük ezt az érzést, valljuk be. Hogy vannak olyan emberek az életünkben, akiknek a hallatán, a nevének a hallatán görcsbe ugrik a gyomrunk. Lehet ez egy volt házastárs is, vagy egy barát, egy szerelem során eltűnt valaki, lehet egy főnök, lehet lelkész, remélem azért ilyen nincs, de lehet egy olyan személy, akire azt képzeljük el, hogy az nem változhat meg. Az egy standard dolog, hogy ő ilyen, és hogy mikor meghalljuk csak a nevét, így halljuk, akkor érezzük azt, hogy valami rossz érzés van. És hát ez a történet arról szól, hogy ez feloldódhat. Hogy nem kell ilyennek maradni, hanem meg lehet változni ebben is, nem kell görcsbe ugrani a gyomrunknak. És Pálnak pedig azt kell elfogadni, hogy egy olyan ember megy be hozzá, aki egyébként soha nem menne be. Ez egy elképzelhetetlen dolog, hogy egy őt üldözőz, valaki csak úgy egyszerűen oda megy. Azt mondhatjuk, hogy van olyan, ami nem változhat meg. De itt ez a történet azt mondja, hogy nincs olyan. Istennek nagyobb a hatalma, megváltoztat mindenki. Még egy ilyen is, mint Pál apostol, mint aki Saulusból lett Pál apostol. És külső igazolás lesz Anániás Pál apostol számára. Mert a megtérés nem egy bennünk lejátszódó belső ügy, hanem ennek ki kell teljesedni, ki kell menni az ember életéből a külvilág felé, és ki kell áradni. Hiszen ezt észreveszi és igazolja a környezetünk is. Van egy nagyon érdekes történet nekem is a saját életemben, amikor megtértem 16 éves koromban, akkor bátyámmal egy táborból mentünk haza, Tahiból, és úgy én nagyon telve voltam, úgy mindennel másképp láttam a világot, és mondtam, hogy milyen jó, hogy most már más lettem, és most már Jézus mássá tett, elfogadtam őt, befogadtam őt a szívembe, és akkor mentünk haza, Székesfehérváron álltunk a buszmegállóba, és ott aki rosszul lett. Már nagyon rosszul lett, tehát lefeküdt a földre, és ott körbevették az emberek. És akkor egyből az volt a bennem, hogy hát oda kell menni, mert hogy hát lehet, hogy valamit tudunk segíteni neki. És hogy álltunk ott a buszmegálló, meg ott a kis tömeg között, és hogy De már jött a buszunk, és fél óránként járt a busz hazafelé. És úgy bennem volt, hogy most ha itt maradunk, akkor még fél órával később érünk, a csomagok, meg minden, és úgy nem mentem oda, és inkább elmentünk haza. És akkor éreztem, hazamentünk, hát mondom, akkor mi változott bennem, ha nem megyek oda egy ilyen esetbe. Úgyhogy érdekes volt, hogy az első momentum a megtérésnek nem hozta magával ezt az azonnali segítséget. Ezen a mai Isten tiszteleten Anániásról szeretnék beszélni, hogy ki is volt Anániás, és az ő személye, cselekedetei, milyen üzenetet hordoznak számunkra. Úgy szeretnék róla beszélni, mint gyülekezetnek mi az, ami számunkra fontos. Az első jó hír, hogy nagyon egyszerű ember volt. Ez egy jó hír a gyülekezetnek, azt érzem sokszor, hogy úgy hallgatjuk az igét, egy prédikációt, mintha a Bibliában ilyen, nem tudom, nagy héroszok lennének, és akkor így el vagyunk állva, hogy Dávid, meg Salamon, meg hát a hősök, Gedeon, vagy akár Péter, András, ezek a apostolok, vagy Pál apostol, hát ezek úgy tudtak imádkozni, árad belőlük az evangélium. Tudunk azért nagyon nehéz történeteket is, de hogy ez egy nagyon egyszerű ember volt, az Anániás. Nem maradt róla, mondom, más, csak ez az egy motívum, hogy oda megy és befogadja Pált a közösségbe. Tehát, hogy azonosulhatunk vele ilyen szempontból, hogy ha valaki azt érzi, hogy hát én nem tudok annyit hozzátenni a gyülekezethez, mert nem vagyok olyan, nem tudom, tanult, vagy nem vagyok olyan stílusú, nagyon egyszerű dolgot tett ő is. Azt tudjuk róla, hogy jó hírneve volt, ezt leírja, később igazolja Pál apostol is a 22. részben, amikor a védőbeszédét mondja, akkor említi ezt az esetet. Tanítvány volt, ezt is tudjuk, tehát tanítható volt abba a gyülekezetbe, ahova ő is járt. Istenfélő volt, ez ugye egyértelmű volt, és olyan szívébe hordozta a gyülekezetet. Ezért is ijed meg, hogy hát ide jön ez a Saul, és mit fog tenni. Tehát ilyen szempontból három szó, ami hangsúlyos számunkra ezen a mai estén, Anániással kapcsolatban. Ezeken kívül Anániás, aki készséges volt, aki bátor volt, és aki cselekvő. Készséges, bátor és cselekvő, és erre a háromra figyelünk most, erről háromról szeretnék röviden szólni. Az első, Anániás a készséges. Az elmúlt héten gyülekezett néhány tagjával, adriai vitorlázáson vettünk részt feleségemmel és néhány gyülekezeti taggal, összesen 8-an. Van a gyülekezetünkben egy házaspár, aki időnként szervez ilyet. Hát nagy élmény volt minden szempontból, egy ilyen összezártság, van egy gyönyörű szép út, tengeri út. Gyerekkoromban egyébként is minden hajós könyvet elolvastam, és próbáltam összeszedegetni az út során, de hát nagyon sok volt, és hát a tengeren még nem jártam így hajóval, úgyhogy hát kicsit később sikerült ezt abszolválni. És az egyik reggel azt olvastuk, minden reggel olvastunk igét, és azt olvastuk, hogy kész az én szívem, Uram, hogy énekeljek és zengedezzek neked. És arról beszélgettünk, hogy mit jelent késznek lenni. Hogy ez nem automatikus, hogy kész vagyok. És ezt akkor is átérezhetjük, hogyha például eljövünk az Isten tiszteletre, hogy készen vagyunk-e hallgatni az igét. Sokszor beszélgettünk arról teológusokkal is, hogy hát mi múlik az, hogy egy ige megszólal. Rajtunk múlik, a szent lelken múlik, a befogadáson, a lelkészen, mi múlik? Az biztos, hogy azon múlik, hogy készséges vagyok-e, kész vagyok-e valamit meghallani. Ha nem vagyok kész, akkor az egy halott ügy. Eljövünk az Isten tiszteletre, készen vagyunk-e arra, hogy Isten dicsérjük, vagy együtt legyünk. És hát nyilván nagyon fontos az út is, ahogy idejövünk, hogy mi az, ami átjár bennünket, mennyire várjuk azt, hogy igen, Isten megszólítson bennünket. A készségre el kell jutni. Ez nem automatikusan van jelen az életünkben. És Anániás is eljutott a készségre. Azt mondja, hogy sok rosszat hallottam róla, mondja Anániás, hiszen Pál ellensége volt a kereszténységnek, ahogy említettük is. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Nem tudom, mennyire látjátok, hogy ez mennyire nehéz helyzet volt, hogy Pál éppen azért van Damaszkuszban, hogy olyan embereket, mint Anániás, összeszedjen és tömlőzbe vessen. Ez egy óriási ellentét, ami feszült Anániásba, hogy hogy lehetséges ez, hogy ide jön valaki, és akkor nekem oda kell mennem ebbe az utcába, egy házba. Gondolkodtam, hogy lehet erre valami jó példát mondani, gondolkodtam egy politikusi példán, de azt inkább elvetettem. Egy háborús példára gondoltam, amilyen klasszikus kép, hogy képzeljük el azt, hogy még a klasszikus háborúk idején, hogy a lövészárokban van egy csomó ember, akik már hónapok óta átélik, vagy akár évek óta a háborúnak a poklát, lehet, hogy az otthonukat is lebombázták, a családjukat is, a barátjaik elesnek ott mellettük, a bajtársaik, és már mindenük tele van a szívük gyűlölettel, és mindennel, hogy ennek valahogy vége kell lenni, és az ellenség azt el kell pusztítani. És ebbe a viszonyba, ebbe a lövészárokba egyszer csak úgy átjön egy ellenség, így átsétálna, hogy hát itt vagyok, és most akkor barátkozzunk. Állítólag az első világháborúban még volt is ilyen, amikor karácsonykor megszakították a háborút, és esetleg találkoztak egymással. De hogy ez egy elképzelhetetlen helyzet, hogy aki így az ellenségét látja, az ellenség ellen feszül, és tele van gyűlölettel, tele van ellenséges érzéssel, az csak úgy azt mondja, hogy hát akkor most ennek már vége. Mégis készé lesz elmenni, mert Isten azt mondta neki, és nagyon szépen fejezi ki, mikor Isten megszólítja, hogy Anániás, akkor azt mondja, hogy imhol vagyok. Van, aki szerint ez a katonai szakzsargomba is használt szó volt, jelenlévő szó, hogy itt vagyok, elérhető vagyok, használható vagyok, rendelkezésre állok. Ez tényleg így volt a katonaság, amikor valakit megszólítottak, akkor egyből oda kellett fordulni, és a készséget kifejezni. Nem akarok sok példát mondani a vitorlázásról, de ott is vannak ilyen helyzetek, amikor a kapitány az mond egy határozott mondatot, most merre megyünk, vagy ha váltani kell a csapást, vált a vitorla, szakszavakat direkt nem mondok, mert nem értek annyira hozzá, viszont akkor az egész csapatnak együtt kellett működni, hogy ez a vitorla átkerüljön. És készségesnek kell, nem lehetett azt mondani, hogy hát most én kicsit napozom vagy fürdök, hanem akkor az volt a helyzet, és a készség nagyon fontos szó, és nagyon fontos következménye és lényege van. És Anániás ilyen készséges volt. Azt mondta, hogy Uram, itt vagyok, és lehet, hogy ez egy nehéz küldetés lesz, de ez volt az első mondata, hogy Isten megszólítja, itt vagyok. És lehet, hogy ez a mi életünknek is egy fontos része kell, hogy legyen, hogy amikor Isten megszólít minket, akkor azt mondjuk, hogy imhol vagyok. Második, hogy Anániás bátor volt, aki Pált is bátorította. Pál apostolnak azért egy nagyon, nagyon fontos üzenet volt ebben a helyzetben. Ugye képzeljük el, hogy ott van vakon, bőjt egy kis bőjtben, nem eszik, nem iszik, tulajdonképpen azt se tudja szinte, hogy hol van, tájékozódik a többiek szavai alapján, és akkor oda megy valaki, és leteszi az első bizonyságot róla. Az első jele az ő kereszténységének ez volt. És ezt megelőzte az, hogy ugyanakkor Anániás visszamert kérdezni. Mikor elmondja, hogy menj el, Isten elmondja, hogy menj az Egyenes utcába, Júdás házába, és tedd a kezed Pálra, akkor is Saulra, akkor megmeri kérdezni, hogy hát, Uram, biztos. És lehetnek ilyen bizonytalanság az ember életében. Ebben a fél évben a saját életemben is több olyan történet volt, vagy hát ez az egész kollégiumnak a kiégése, leégése, ami történt ebben a fél évben, nagyon sok kérdést vetett fel a teológusokban is, bennem is, mindenkiben, hogy miért történik egy ilyen számüzetés tulajdonképpen a teológiáról, amit megszoktunk évtizedek óta. És Anániás bátor, mert megmeri kérdezni, és nem figyelmeztetés Istennek ez a kérdés, hogy hát tudom, azért csak látod, hogy ez az ember nem a te híved, vagy nem a te te utadól jár, nem ezen az egyenes úton. Nem felejtette ezt el Isten, inkább talán a félelmeit mondja el, hogy hát nem öngyilkosság oda menni. Hát én elmegyek, Uram, de hát mi lesz ennek a vége, ez a pál, ez engem is el fog fogni. És pont azért megy Pál Damaszkuszba, hogy ilyeneket elfogjon. Éppen átélte a pünkös csodáját a fiatal gyülekezet, hogy mondom, az üldözés következtében szép lassan Jeruzsálemtől távolabbi helyekre is eljut az evangélium, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának az örömhíre, és hát rögtön veszítse el a tagját egy ilyen gyülekezet. Hát mindenki fél, minden gyülekezet. És hát visszakérdez annak meg tudakolására, hogy hát mit akar Isten. És azt gondolom, hogy aki kérdez, az bátor. Egy ilyen helyzetben megkérdezi Istent, hogy Uram, ez hogy van, az bátor. Az is, aki ilyesmit mond, amit a Szentírásban sokszor olvasunk, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Valaki egy ilyen mondatot kimond, akkor ne csodálkozzon, esetleg Isten válaszol valamit, olyat, amit aztán utána elfogadhat. Vagy gondoljunk arra a mondatra, amit Jézus a Gecsemáné kertjében mond a hosszas gyötrődés, a hosszas imádság után, amikor azt kéri az atyától, hogy múljék el ez a pohár is. Többször is elmondja, és azt mondja a végén, hogy de legyen meg a te akaratod. És itt történik a megváltásnak egy olyan pontja, hogy Jézus ezt az atya kezébe helyezi, és legyen meg a te akaratod. És amikor mi elmondjuk ezt a mi atyánkban, talán sokszor ilyen nagyon sablonosan is, hogy legyen meg a te akarod, ez egy mondat volt, hát akkor azt mondjuk ki, hogy amit Isten akar, azt szeretnénk az életünkben. Ez egy bátorság, ha valaki ezt ki tudja mondani, vagy kérdezni tud. Mert Isten itt elmondja, hogy Pál választott edénye neki, és nem diadalmenet lesz az élete, nem egy nagy karrier, egy nagy lelkészi karrier, hanem szenvedés is lesz benne, nem is kevés. De nem egy könnyű üzenet, amit el kell neki mondani, el kell neki vinni, de Anániás bátor, és így lesz bátorítóvá ő maga is. A harmadik üzenete, hogy Anániás, aki cselekvő lett, miután megértette Isten üzenetét, akkor cselekszik. Nem elég érteni az üzenetet, meg kell cselekedni. Ez a kereszténységnek talán az egyik legalapvetőbb tanítása, nem a hallgatói vagyunk az igének, hanem cselekvői. Az a jó. Hát ha halljuk, az is egy fontos dolog, de ha cselekszünk, akkor még inkább fontos, hogy mi az, amit Isten akar az életünkben. És mindegy bizonyíték ez a Pál életében, hogy Isten cselekszik, és azt gondolom, hogy minden gyülekezet, a mi gyülekezetünk is Isten cselekvésének a bizonyítéka. Itt most el is mondjuk a gyülekezet történetét, nagyon rövid története van ilyen szempontból, nagyon gazdag történet, hogy nagyon sok mindent Isten cselekedett a kezdetektől fogva. Nem a gyülekezet volt tehetséges, vagy a lelkészek, vagy a körülmények, vagy a támogatás, hanem az, hogy Isten cselekedett. Nyáron voltunk teológusokkal egy túrán, Zemplénben, gyalogtúrán, ez ilyen furcsa kategória talán ma, de nem is találkoztunk sok gyalogtúrással útközben. És nagyon érdekes, ott éjszakon jártunk, érdemes lenne egyszer gyülekezettel is elmenni arra, Vizsoly környékén, Zemplénben, és voltunk nagyon kis településeken is, nagyon kevés református van. És ott elmeséltek a lelkészek, hogy miket cselekszik Isten, és hogy megdöbbentő volt, hogy innen a fővárosban, hogy 54 gyülekezet van, és újak épülnek, és új templomok vannak, egy olyan világban, ahol inkább a lecsúszás, az elszegényedés, az elzüllés van. Akkor ott hogy cselekszik Isten? És nem nagy dolgokat mondtak el, hogy most ott egy falu megtér, hanem kicsiket, hogy milyen lépéseket tesznek, hogy ezt az elcsúszást, ezt a lemaradást, ezt valahol hol megszüntessék, és olyan kis közösségek alakuljanak, mint ami Damaszkuszban is volt. Nagyon érdekes volt ezt végignézni, és érdekes lenne. Betölti Anániás az ő feladatás és küldetését, és amikor az apcsál 22-ben elmondja Pál, hogy mi az, amit tett Anániást, tényleg egyszerűen csak odament és rátette a kezét, és mit mondott neki, akkor mennyire fontos volt ez, hogy ő befogadást talált, és megkeresztelkedett, és kimutatta ezzel, és bemutatta a kereszténységnek a lényegét. És ez egyfajta igazolás Isten részéről, hogy igazolás arról Pál számára, hogy mindaz, ami történt vele a damaszkuszi úton, az igaz és érvényes. És azt a kifejezést mondja neki Anániás, hogy testvérem Saul. Úgy fordítják ezt a több fordításban, hogy atyám fia. Itt konkrétan az eredeti nyelvben a testvér szó van. És egy nagyon fontos szó, hogy testvérem. Mert ez a befogadásnak a testvéri befogadásnak a lényege, hogy a másik embert az testvéremnek tartom. Itt a gyülekezetben is mi, akik itt vagyunk, Jézus Krisztus gyermekeként testvérei vagyunk egymásnak. Ez a testvériség, ez egy nagyon fontos szó, nagyon sokat használják a világban, de a kereszténységen belül ez egy nagyon fontos szó. És én is érzem, hogy amikor azt mondja egy lelkész, vagy azt úgy kezdi egy prédikációt, hogy kedves testvérem, hogy ez olyan kicsit olyan sablonosnak tűnik. Vagy sokan úgy olyan poénosnak gondolják ezt a szót, hogy mindenki testvér. De hogy ez egy nagyon mély szó, hogy azt mondja, hogy befogadtunk téged a közösségbe. És ez az első szava volt Anániásnak, Saulnak, Pálnak, hogy testvérem. Testvérem Saul. És most képzeljük el azt, hogy Saulban is volt azért egy rettegés, hogy most mi történik. Megvakultam, nem ettem, nem ittam, nem tudom, hol vagyok, nem tudom, miért vagyok itt, nem ezért jöttem, volt egy látomásom, találkoztam Jézussal, megváltoztam, érzem, de mi van? És hogy ezt oldja fel Anániás ezzel az egyszerű mondat, hogy testvérem Saul. És úgy talán mindent megértett ebben, és azt mondta el ezzel, ezt el is mondja most itt Anániás, hogy az a Jézus küldte őt, akivel ő találkozott a damaszkuszi úton. Ez a kettő ugyanaz. És a testvériségben valahol ez a lényeg, hogy az ember átél egy élményt, egy megtérést, és utána, amit megél, azt ugyanazzal a Jézussal éli meg. A retteget üldözőből a család tagja lesz. A testvérség az azt jelenti, hogy része vagy a családnak, családtag vagy, ha testvér vagy. Miben példa hát Anániás? Ebben a háromban, ez van előttünk, készséges volt, bátor és cselekvő, és éppen abban látszik meg ez, ennek a háromnak az igazsága, hogy le tudja győzni a saját viszolygását és félelmeit attól, amit tenni kell. És ezt azt gondolom, hogy egy kicsit az embernek a meggyőződéséről szól, hogy van egy meggyőződés az embernek, amivel nem nagyon szeret változtatni. Akár egy emberről való véleményben, akár egy közösségről, egy gyülekezetről, bármiről van az embernek egy vélemény, és nem szívesen váltogatja ezt az ember. És Pál vagy Anániás le tudja ezt győzni, hogy azt mondja, igen, én ezt így gondolom, hogy ez az ember üldözte az egyházat, de most már nem így van. És letudta ezt a félelmét jönni, és elment oda, pedig nem tudta, hogy mi vár rá. Nem féltette az életét, hanem engedelmesen megtette, amit az Úr mondott neki. És az a kifejezés, ami itt áll, hogy mint a pikkelyek estek volna le a szeméről, ez egy nagyon szép kép. Megnéztem több fordítást is, és mindegyik fordítás ezt hozza, hogy mint a pikkelyek estek volna le a szeméről. És úgy tetszik ez a kép. Ugye Lukács orvos volt, aki írja az abcselt, és nagyon pontosan írja le, orvosi kifejezésként írja le az eredeti nyelven. Azt jelenti, mintha valakinek a szeméről eltávolították volna a hájogot. Hogy valami volt a szemén, amitől nem látott, és most pedig lát. Lehet, hogy van, aki ezt átélte a saját életében is, hogy megműtötték a szemét, és más lett, jobb lett a látása, vagy esetleg egy rokonának. És olyan szép ez a kép, azért tetszik nekem ez a kép, ez a pikkelyes kép, mert ez úgy képzeljék el, mint a hal pikkelyek, vagy egy krokodilnak a páncjának a pikkely, így gyorsan történt ez, de hogy mégis kifejezi azt, hogy sok ilyen volt Pál életében, ami őt megkötözte. Az egész világa, hogy kapcsolódott a az általa igaznak tartott farizeussághoz, ahogy kezelte az embereket, amilyen elvakult volt, ez mind ott volt a szemén, ez a sok pikkely. És aztán ezek úgy szépen lementek, és elmentek tőle, és elkopott, és tisztán látott utána. Sokaknak van ilyen élménye, azt gondolom. És nagyon fontos volt ebben a történetben, hogy nem csak a szavaival fejezte ki Anániás ezt a befogadást, hanem meg is érintette Pált. Ugye ezt olvassuk, hogy bement hozzá, rátette a kezét. És itt nem a gyógyításnak a motivumon elsősorban, hanem ez a befogadás, hogy itt vagy, köztünk vagy, ne féljél, megnyugtatja. És természetesen azt is kifejezi, hogy Isten milyen hatalmas, hiszen ő nem tudja visszaadni a látását, és Isten pedig vissza tudja adni, mert lejárt ez a bőti idő számára. És az a fokozatosság, az a mi életünkben is fontos, hogyha az ember kitárja a szívét Isten előtt, akkor leesnek ezek a pikkelyek az ember életéből, és hogy egyre tisztábban lát, és ez a csoda az Istennel való járás során. És ezt érte Pál is, fokról fogva a tisztul a látása, és amilyen tisztán aztán leírja a hitnek a dolgait, az aztán tényleg csoda. Hát a gyülekezetben is így erősítjük egymást. Arról szól ez a prédikáció, hogy Anániás példa számunkra, Saulnak egy külön jelet kellett kapnia, arra nézve, hogy ő igen, keresztény lett, Jézus követő lett, és ez a környezet is megkapta ezt a jelet. És azt gondolom, hogy az egy jel, itt Gazdagréten is, hogy van egy élő gyülekezet. És az élő gyülekezet szaporodik, növekszik, erősödik, volt gyülekezeti hét, vannak körök, vannak ilyen kis mikroközösségek, amiben mi is voltunk, ahol beszélgettünk sokat, volt közös imádság, volt igeolvasás, nagy étkezések, átéltük Isten szeretetének a jeleit. És azt gondolom, hogy egy élő gyülekezet van itt Gazdagréten, az Isten szeretetének a jele és számunkra bizonyítéka is. És ezért mondom azt, hogy legyen számunkra Anániás példa, hogy amikor egymással dolgunk van, akkor legyünk készségesek. Amikor egymásra szükségünk van, akkor kifejezhetjük egymás felé a készségünket, hogy igen, én ráérek segíteni, amikor majd itt a lépcsőt bontjuk a templom előtt. Vagy merjünk kérdezni egymástól. Egy-egy kérdés az nagyon, nagyon fontos valakinek, nagyon sokan várják a kérdést, hogy valaki megkérdezze azt, hogy esetleg hogy vagyok, vagy milyen nehézségem, vagy miért imádkozzam. Ezek a mondatok, ezek a kérdések sohasem fölöslegesek, mert mindig elérnek valamit az életünkben, és nyugodtan merjünk kérdezni. Ez egy bátorság, hogyha egymástól kérdezni ismerünk. És hát legyünk cselekvőek egymás számára is, legyünk úgy jelen az életben a másik számára, hogy Anániás engedelmes volt Istennek, készséges volt, bátor volt, cselekedett így lehet a mi életünkben is. Így legyen. Amen. Röviden imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy Anániás példa számunkra, annak a példája, hogy hogyan lehet megélni a hitet, hogyan lehet megélni és leküzdeni a saját félelmeinket, hogyan lehet a saját meggyőződésünk ellen élni és azt leküzdeni, hogyha te más szerettél, és úgy szeretnénk kitárni az életünket előtted, hogy mindaz, ami van az életünkben, vagy amit szeretnénk, hogy legyen, az ott lehessen. Kérünk, hogy így áldj meg minket. Amen.